Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva folytassuk megkezdett énekünket, a 138. Zsoltár második, harmadik és a negyedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik: Öregbül nagy dicsőséged.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Nehémiás könyve első fejezetéből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Nehémiás könyve első fejezetéből így szól a mi Úrunk igéje. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Súsán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban, Jeruzsálem várfala csupa rés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam, ó Uram, mennek Istene, te nagy és félelmes Isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkedéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak, Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, és elszélesztelek benneteket a nép, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, hogy hétről hétre egybegyűjtesz bennünket ide a te házadba, és az igén keresztül megszólítasz minket, útba igazítasz a keskeny út útvesztőiben, és segítesz abban, hogy ne tévedjünk el, hanem megmaradjunk a helyes úton. Áldunk téged, hogy őrző kegyelmeddel és oltalmaddal mindnyájunk életét megtartottad, és most adtál erőt és egészséget arra, hogy eljöjjünk
meghallgatni a te igéd üzenetét. Együtt énekeljük a Zsoltárt, a dicséretet, és imádságban segítségül hívjuk a te nevedet. Köszönjük azoknak a példáit, akiket a Szentíráson keresztül elénk adtál, hogy hogyan lehet jól imádkozni, hogyan lehet a te útmutatásodat komolyan venni, ahhoz igazítani az életünket. Szenteld meg szívünket, készíts neved imádására, befogadására, és add meg, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is hallgassuk az igét. Legyünk annak befogadói és megtartói. Amen. Az ige hallgatására készülve a 151. énekünket énekeljük. A 151. ének így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Isten szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint a Zsoltárok könyve 55. részének 23. versében eképpen: Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád, nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Kedves testvérek, ebben az őszi időszakban ismét ószövetségi történeteket olvasunk és hallgatunk az Isten tiszteleteken, de ahhoz, hogy jobban értsük ezt a most felolvasott bibliai részt, egy kicsit át kell ismételnünk az előzményeket. Izrael népe, amikor a 40 évi pusztai vándorlás után elfoglalta az ígéret földjét, Isten megígérte nekik, hogy ott lakhatnak egészen addig, amíg hűségesek maradnak hozzá, amíg nem imádnak más isteneket, nem tanulják el a környező pogány népek bálványimádásai szokásait. De már Salamon király bálvány imádása elvezetett oda, hogy az ő halála után ketté szakadt az ország, egy északi és egy déli országrészre. Külön király kormányozta az északi részt, amit Izraelnek neveztek, és 10 törzs tartozott oda, és külön király kormányozta a déli országrészt, Júdát. Ott volt Jeruzsálem városa is a déli részen, és az északi 10 törzs, akik nem juthattak el már a templomba, Jeruzsálembe, hamar áttértek a bálványimádásra, és sajnos a déli országrész is csatlakozott hozzájuk, és ebben a királyok is az ország élén jártak a rossz példával. Hiába figyelmeztette Isten a prófétáink keresztül, hogy eltértek a helyes úttól, nagyon nehezen mozdult a nép szíve arra, hogy visszatérjen a helyes útra, és Istent imádják. És ahogyan Isten ezt előre bejelentette, elkövetkezett az ítélet, az asszírok törtek be előbb az északi ország részbe, és elvitték, elhurcolták fogságba a népet, majd pedig a babiloniak a déli ország rész lakóit hurcolták el. És a 70 éves babiloni fogság után következett az, hogy a perzsák legyőzték Babilont, és Círus perzsa király engedélyt adott a zsidóknak, hogy a fogságból hazatérjenek, és a templomot újjáépítsék. És a hazatértek nagy örömmel építették újjá a jeruzsálemi templomot, erről Esdrás könyve tudósít részletesen bennünket. De a város, Jeruzsálem város falait nem tudták helyreállítani, felújítani, mert ellenséges indulatú emberek feljelentették őket az akkori perzsa királynál, Artaksasztánál, hogy engedély nélküli építkezésbe kezdtek. És Artaksasztá király, vagy ahogy talán jobban ismerjük a nevét, hogy Artaxerxész, leállította ezt az építkezést, és megmaradtak a város falain levő rések, elégtek a városkapukat tűzben, és védtelen maradt a város, védtelen lett egész Jeruzsálem. És a történethez az is hozzátartozik, hogy a fogság után nem mindenki tért haza, voltak, akiknek megmaradt az állásuk, megmaradt az a lehetőségük, hogy akik már egyszer letelepedtek ott távol Izraeltől, ott maradtak. Így történhetett, hogy Nehémiás, akinek a könyvét most olvastuk, ő is ott maradt, mint egy 100 évvel a hazatérés után is Perzsiában, és a perzsa király szolgálatában volt fontos állásban. Ő volt a király pohárnoka, akinek az volt a feladata, hogy a király jelenlétében kellett megkóstolnia a király italát. Ez volt az elővigyázatosság arra, hogy nehogy megmérgezzék a királyt, és akkor ezzel a pohárnok vállalta azért a felelősséget, hogy olyan italt szolgál fel a királynak, amiben nincsen méreg. Itt érkezünk a mostani felolvasott részhez. Artaksasztá király uralkodásának 20. évében vagyunk, amikor Nehémiás éppen Súsán várában tartózkodik, a király téli rezidenciáján, és látogatók érkeznek Júdából hozzá. Az egyikük Hanáni, Nehémiás testvére, és vele néhány júdai férfi érkezett oda Nehémiáshoz, és Nehémiás, amikor szóba állt velük, érdeklődött az otthoni helyzetről, sajnos rossz híreket hoztak neki. A fogság után megmaradt júdaiak nagy gyalázatban élnek, bajban, nyomorúságban, nincs nyugtuk, nincs biztonságuk, mert a várost még éjszakára sem lehet bezárni. A város fala csupa rés, a kapuk tűzben égtek el, bárki bármikor belópózhat, rájuk törhet, és csak rossz híreket tudtak hozni Jeruzsálemből. És ahogy Nehémiás a hír hallatán, ahogyan viselkedett, az számunkra is több tanítást hordoz, amin keresztül Isten bennünket is tanítani akar. Először azt látjuk, hogy Nehémiás egész szívével, lelkével együtt tudott érezni a bajban lévőkkel. Azután láthatjuk azt, hogy bár a hír mélyen megrendítette, mégsem esett kétségbe, hanem Isten elé tárta az ügyét. Harmadszor pedig, hogy ő a népe vétkében ugyancsak vétkesnek érezte magát, bűnbánatot tartott, és csak azután mondta el a kérését Istennek. Tehát először azt láthatjuk meg, hogy Nehémiás mennyire együtt érzett a bajban lévőkkel. Ő maga a király udvarában élt, jó sora volt, megbecsült állása volt, de el tudta képzelni, hogy mit érezne, hogyha ő lenne most Jeruzsálemben, és ő szenvedni el mindazt, amit az imént hallott. Ezt az együttérzést nevezik empátiának, ami szó szerint annyit jelent, hogy bele szenvedni a másik helyzetébe. Tehát, hogyha én bele tudok helyezkedni gondolatommal, érzésemmel, lelkemmel a másik ember helyzetébe, át tudom élni azt a szenvedést, amit ő érez, úgy, mintha én magam lettem volna ott. Ezt az együttérzést fejezte ki Nehémiás, amikor nem csak egy mondattal sajnálkozott, hogy hát igen, ez bizony szomorú dolog, de fel a fejjel lesz ez még jobb is, hanem ő mélyen megrendülve napokig sírt, gyászolt, böjtölt és imádkozott. Azt tette, amit az új szövetség is tanít nekünk, örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Ebben maga Jézus Krisztus is példát adott nekünk. Amikor Betániába érkezett, ahol Lázárt pár napja eltemették, akkor együtt tudott sírni azokkal, akik ott sírtak. Bár Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, de előbb kifejezte az ő mély együttérzését is. Őróla írja Jézusról a zsidókhoz írt levél, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Jézus azonosult a mi nyomorúságainkkal, és nem csak beleképzelte magát, hanem bele is helyezkedett a mi emberi voltunkba, hogy teljesen együtt tudjon érezni velünk, és életét áldozta a mi megmenekülésünkért. Isten most bennünket arra tanít, hogy tudjunk együtt érezni egymással. Tanuljuk meg végighallgatni egymás baját, nehézségét, de ne úgy, hogy közben már azon jár a gondolatunk, hogy ha már vége lesz ennek a panasz áradatnak, akkor majd mit fogunk csinálni, hanem legyen a mi fülünk és szívünk kész arra, hogy hallgassuk úgy végig, hogy egészen együtt érzünk ő vele. Lehet, hogy Isten éppen bennünket szeretne valamilyen módon használni abban, hogy segítsünk a másik emberen. De még ha érezzük is a tehetetlenségünket, tudunk-e arra időt szánni, ami a másiknak fontos? Nehémiás tudta, hogy itt emberileg a király jó indulatára van szükség, hogy megadja az építési engedélyt, de végig hallgatta a testvérének és a vele érkezett embereknek a panaszát, és nem azt válaszolta, hogy majd csak lesz valahogy, beszéljünk most inkább valami vidámabb dolgokról, váltsunk témát, hanem egészen magáévá tette ezt a gondolatot. Még a következő napokban is ezen gondolkodott, és ezért imádkozott. Mi sokszor csak addig foglalkozunk a másik ember gondjával, bajával, amíg elmondja. Azután még talán meg is ígérjük, hogy imádkozni fogunk érte, de hányszor elfeledkeztünk arról, hogy mit ígértünk. Az élet ment tovább, foglalkoztunk a saját gondjainkkal, bajainkkal, és az a kezdeti kis együttérzés olyan hamar elfogyott, eltűnt, elmúlt. Nehémiásnál azt látjuk, hogy ő a hír készhez vétele után is napokon át ült, sírt, gyászolt, böjtölt, imádkozott. És ez az együttérzés később Nehémiást alkalmassá tette arra, hogy Isten eszközeként a megoldást is megvalósítsa. Erről olvashatunk tovább a Nehémiás könyvében, és erről fogunk hallani majd a következő Isten tiszteleteken is. Azután láthatjuk azt is, hogy Nehémiás azzal együtt, hogy mélyen megrendítette a hír, nem esett kétségbe, hanem Isten elé tárta az ügyét. Látta, hogy a baj nagy, látta azt is, hogy az ő lehetőségei korlátozottak, hiszen az ő felettese, a király egyszer már leállította az építkezést, és a Bibliából is tudjuk, hogy a médek és perzsák törvényei, rendelkezései visszavonhatatlanok voltak, megmásíthatatlanok, de Nehémiás tudta, hogy van valaki, aki még a királynál is hatalmasabb. Ez a valaki még Artaksasztá királlyal is rendelkezik, ez pedig nem más, mint az élő Isten. Nehémiás nem csak a szemével látott és a fülével hallott, hanem a hitével, a szívével is látta azt, ami láthatatlan, és figyelt az Isten jelzéseire. Ő látta az Isten nagyságát és hatalmát. Így szólította meg imádságban: Ó Uram, menj Istene, te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Gyakran előfordul, hogy amikor nagynak látjuk a problémánkat, akkor kétségbe esünk. Különösen így vagyunk, hogyha nem látjuk a kiutat, nem látjuk a megoldást a gondunkra, bajunkra. Van, hogy valaki munkanélkül marad, és egymás után több állásinterjúra is elmegy, de a csalódások érik, nem veszik fel oda. Mi lesz ezután? Nem látjuk a kiutat. Vagy belekerülünk egy olyan adósságba, egy rossz hitel felvétele miatt, amit úgy látjuk, hogy képtelenek vagyunk rendezni, nincs miből. Mi lesz ezután? Vagy egy olyan betegségbe kerültünk, hogy egy kockázatos műtét előtt állunk, az orvosok is azon törik a fejüket, azon konzultálnak, hogy van-e itt még jó megoldás, ami szóba jöhet. Nem tudom, hogy melyikünk milyen problémával, gonddal küszködik, de bármi is legyen ez, Isten hatalmasabb, Isten ezeknél is nagyobb, és hittel fordulhatunk hozzá. Nagyon kedves számomra az a történet a Bibliából, amikor Elizeus próféta a szolgájával együtt egy városban tartózkodik, és az ellenség már teljesen körbezárta őket, reménytelennek látszik az, hogy ők ebből élve megmeneküljenek, és Elizeus szolgája kétségbe esetten mondja, hogy jaj, Uram, mi lesz velünk, végünk van. Elizeus pedig Istenhez fordulva ezt imádkozza: Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. És amikor a szolga körülnézett, azt látta, hogy a körülötte levő hegyeken tüzes lovak és harci kocsik állnak, Isten láthatatlan hadserege, amely a védelmükre sietett, egyszerűen láthatóvá vált számára. Isten a mi hitünket is azért teszi próbára, hogy lássuk meg, ő nagyobb minden problémánknál és nehézségünknél. Van úgy, hogy annyira kétségbe esünk, hogy képtelenek vagyunk Istenre hagyatkozni. Ilyenkor kezdjünk el visszagondolni arra, hogy mi mindenért lehetünk hálások Istennek. Soroljuk fel ezeket, és adjunk hálát, köszönjük meg Istennek. És amikor már az ötödik, tizedik dolgot említjük, és adunk érte hálát, akkorra már olyan nagynak fogjuk látni Istent, hogy rámerjük bízni a következő lépésünket, elmúlik az aggodalmunk, a kétségünk, és ahogy Pál apostol is írja a Filippieknek, semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Tegyük azt, amit a Zsoltárból olvastam föl másodszor az igéből. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Azután azt látjuk harmadszor, hogy mielőtt Nehémiás előtárta a kérését, önvizsgálatot és őszinte bűnbánatot tartott. Tudta, hogy ő, a bűnös ember csak úgy állhat a Szent Isten elé, ha előbb beismeri és megvallja a bűneit. Ahogy sáros, piszkos lábbal nem lépünk be egy előkelő helyiségbe, de még egy tiszta, egyszerű lakásba sem, hanem levetjük a sáros cipőt, úgy kell nekünk Isten elé járulnunk, vétkeinktől megtisztulva. Nehémiás, amikor az imádságában bűnt vall, akkor oda sorolja magát a vétkező nép tagjai közé. Igaz, hogy ő később élt, mint azok, akik bálványimádásukkal Istent magukra haragították, de nem érezte magát különbnek, hanem úgy látta, hogy ő ugyanúgy vétkes mindabban, ami ezt az áldatlan helyzetet kiváltotta. És figyeljük meg az imádságát, hogyan sorolja be önmagát a vétkes izraeliták közé. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Nem vonta ki magát a népek közül akkor sem, amikor a közösség bűnéről volt szó. Nem akarta magát úgy tisztára mosni Nehémiás, hogy miközben a többieket besározva hagyja, ő maga megpróbál tisztának, ártatlannak feltűnni, hanem oda sorolta magát a bűnösök, a vétkesek közé. Ezt is megtanulhatjuk Nehémiástól, hogyha például egy olyan közösségben vagyunk, ahol mi magunk talán nem úgy vettünk benne részt, nem vonhatjuk ki magunkat közülük. Ha a munkatársaink szidják a főnököt, én pedig csendben vagyok, mert tudom, hogy nem illik így hangosan lázadozni és szidni azt, aki fölöttem áll, de magamban mégis hasonlóképpen érzek, neheztelek rá, akkor én ugyanúgy vétkes vagyok, még hogy hangos szóval nem is lázadozok, mert Isten adta fölém a feletteseimet, Isten rendelte ki, hogy kiknek tartozom engedelmességgel. Mi sokszor megpróbáljuk magunkat úgy kiemelni, hogy azt mondjuk, hogy én nem ezt érdemlem Istentől. Panaszkodunk, és lázadozunk, még ha hangos szóval nem is mondjuk ki. Panaszkodunk, hogy a mi népünk mennyi szenvedésen megy keresztül, mennyi igazságtalanság érte ezt a szegény magyar népet, amelyben mi is benne vagyunk, de sokszor hiányzik belőlünk a bűneink megvallása és az őszinte bűnbánat. Pedig ezzel tudjuk igazán kifejezni, hogy kikhez tartozunk, ha nem csak a panasz szót tudjuk átvenni, hanem a bűneinket is így meglátjuk és megvalljuk Isten előtt, és alázattal elfogadjuk, mit miért enged meg, és meddig tart az ítélet ideje, és mikor következik el a kegyelem ideje. Nehémiás megvallotta a bűnét, és csak ezután sorolta el a kéréseit. És Isten bennünket is meg tud tartani, meg tud menteni, meg tud szabadítani a múlt minden terhétől, akár úgy, hogy a saját múltunkról van szó, akár a népünk múltjáról. Ahogy Kölcsei a himnusz megírásakor, így többes szám első személyben írta, hogy hajde bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és elsújtált villámid a dörgő fellegedben. Nem a régen élt emberek bűnére hivatkozott, hanem önmagát is besorolta közéjük. Nehémiás is a múlt bűneit a saját bűneként élte meg, és bizony mi is épp úgy okozói vagyunk Jézus szenvedésének és halálának, még akkor is, ha 2000 évvel később is születtünk, és elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus miattunk, helyettünk és érettünk halt meg a kereszten. És ebben a látásban a nagypénteki énekeink is segítenek. Mondd ennyi kinnak, mi az eredetje, jaj, vétkeimmel vertelek keresztre, amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam. Vagy egy másik énekben, mind, ami kín s ütés ért, magam hoztam reád, Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád. Én is része vagyok mindannak, amit Jézus Krisztus ellen elkövettek régen, és az én bűneimmel ugyanúgy benne vagyok népem minden bűnében is. És miután Nehémiás emlékezett a saját vétkeire, és népének vétkeire, vallást tett azokról, azután merte emlékeztetni Istent azokra az ígéretekre, amelyeket az ő népének ígért. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak, Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, és én szétszélesztelek benneteket a népek közé, de ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor ha az ég széléig űztelek is el benneteket, még ott is összeszedlek és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. Hiszen a te szolgáid ők és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal és erős kezeddel. Ó, Uram, méltasd figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Itt önmagát nevezi Isten szolgájának, amikor sikert kér, és a királyra gondolva kéri azt, hogy legyen irgalmas az az ember. Mert hogy a király jó indulata szükséges a folytatáshoz, és Isten tud neki olyan irgalmas szívet adni, hogy ne legyen akadálya a várfal építésének, a városkapuk újjáépítésének. Igénkben nagyon nagy biztatás hangzik. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Én azt hiszem, hogy mi mindnyájan szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni. Tanuljuk meg hát mi is azt, amire Isten Nehémiáson keresztül tanít bennünket. Először, hogy legyünk nyitottak és együttérzőek egymás nyomorúságára, bajára. Ne csak színleljük ezt, hanem tényleg vegyük komolyan, és legyünk segítségül egymásnak. Azután lássuk meg, hogy Isten nagyobb és hatalmasabb mindannál, ami körülvesz és kétségbe ejt minket. Lássuk hitünk szemével a hatalmas Istent, aki könyörülő szeretettel vesz körül bennünket. És lássuk meg a mi belső tisztátalanságainkat, bűneinket, népünk vétkét, bűnét, és vigyük azokat is alázattal, imádsággal Isten elé, és akkor elmondhatjuk kéréseinket is, rábethetjük minden terhünket, mert ő gondot visel rólunk. Akkor már nem kell nekünk cipelnünk a terhet, hanem ő fogja magára venni. Nem kell úgy járnunk, mint az a fiúcska, aki a batyúját vitte az úton, és amikor fölvette egy lovaskocsi, akkor egy idő után hátra nézett a kocsis, és látta, hogy még mindig ott van a batyú a fiú vállán, és megkérdezte, hogy miért nem rakod le azt a batyút, azt a terhet. Hát, hogy könnyebb legyen a lovaknak. Hát mi is sokszor erre a fiúcskára hasonlítunk, hogy már réges-rég levethettük volna a terheinket, Istenre bízhattuk volna, de mi még mindig cipeljük és visszük, pedig ő már megszabadított volna tőle minket. Bízzuk magunkat egészen az Úrra, mert az válik javunkra, amit Isten az ő bölcsessége szerint irgalmas szeretetével elvégez bennünk. Tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 238. ének első versét énekeljük. A 238. ének első verse így kezdődik: Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Légy áldott, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, hogy oda jöhetünk hozzád mindazzal, ami nyomja a lelkünket, ami terheli az egész életünket. Megvallhatjuk előtted bűneinket, mert azért küldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy ő magára vegye minden bűnünket, és elszenvedje az ítéletet, és mi már megkegyelmezett bűnösök lehetünk. Így hozzuk eléd mindazt, ami a lelkünket nyomja és terheli. Így hozzuk eléd népünk minden vétkét és bűnét, amelyben mi is épp úgy benne vagyunk, mint embertársaink, és nem vonhatjuk ki magunkat alóla. Istenünk, add nekünk ezt az alázatos szívet, mert a töredelmes szívet és az engedelmes lelket te nem veted meg. Adj olyan együttérző lelkületet, amellyel nem megyünk el irgalmatlanul társaink baja és gondja mellett. Hiszen ha egymás terhét hordozzuk, azzal tölthetjük be a Krisztus törvényét. Így hozzuk most eléd azokat, akik nehézségben, bajban, betegségben, nyomorúságban hívják segítségül a te nevedet. Légy a betegek gyógyítója, a szomorkodók vigasztalója. Nálad megtaláljuk azt, amire lelkünknek szüksége van, és testi bajainkban is hozzád fordulhatunk, hiszen te áldott orvos vagy, Urunk, te vagy a mi gyógyítónk. És adj nekünk olyan látást, amellyel túllátunk a mi határainkon, láthatjuk a te hatalmadat és a te végtelen szeretetedet, amellyel hozzánk lehajolsz, és nem engeded, hogy elvesszünk, hanem megkönnyörülsz rajtunk. Látod, hogy most kinek-kinek milyen nehézsége van, és mi az, ami a legnagyobb gondot, problémát jelenti. Urunk, hadd tárjuk fel előtted ezeket, és szeretnénk úgy bízni benned, hogy a mi hitünk ne csak a láthatókat lássa, hanem a láthatatlant is. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, hanem előre segítesz, és bízhatunk abban, hogy akiket te szereteteddel veszel körül, azok nem fognak reménytelenségben és kétségek közt maradni, hanem hittel bízhatunk abban, hogy te a nyomorúságokból is ki fogsz emelni ígéreted szerint. Imádkozunk a gyermekekért, akik szintén együtt vannak a gyermek istentiszteleten, és hallgatják az igét. Az ő kis szívükben is végezd el a te lelked munkáját. Imádkozunk a fiatalokért, különösen azokért, akik a konfirmációjukra készülnek, hogy az ismeretben és a hitben is hadd jussanak előrébb. Imádkozunk a házas párokért, hogy a szeretet melege hadd maradjon meg a szívükben egymás iránt, és ne hidegüljön meg, ne távolítsa el őket egymástól az, hogy nem mindig sikerül egyformán gondolkozni és érezni. és így tartsd meg a családokat békességben, szeretetben, hogy a gyermekek is a szülők példájából látva tudjanak mindig hozzád fordulni imádságban, és erőt meríteni. Akkor is, amikor az iskola év nehéz számukra, találják meg, hogy nálad mindenre van megoldás és segítség. Eléd hozzuk mindazt, ami a szívünkben van, kéréseinket és háladásainkat. Vedd kedvesen, amit most csendben mondunk el előtted, Urunk. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy előttünk álló alkalmak el vannak készítve Istentől számunkra. Kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz. Csütörtök délután 4 órakor a Máltai otthonban lesz istentisztelet. Csütörtök este 6 órakor bibliaóra, 7 órakor énekkari próba lesz. Pénteken 9:30-kor lesz mamakör a kisgyermekes édesanyák számára. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, és péntek este 7 órakor a női kör számára lesz bibliaóra, a férfi köri alkalmak pedig jövő vasárnap fognak kezdődni. Szombaton lesz a gyülekezeti kirándulásunk, amelyre már többen jelentkeztek. Délelőtt Őrbottyánban látogatjuk meg a harangöntő műhelyt, délután pedig a Vácrátóti Arborétumban lesz egy kirándulásunk, ahol a bibliai növényekről is kapunk egy ismertetést. Akik erre jelentkeztek, azokat is kérjük, meg akik még most szeretnének jelentkezni, hogy az istentisztelet után keressék meg Vízi Istvánnét, és ő föl szeretné írni mindenkinek az elérhetőségét, hogy akár e-mailen, akár telefonon keresztül mindenkit tájékoztatni tudjunk erről a kirándulásról. A vasárnapi, elmúlt vasárnapi perselypénzünk 164.380 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem, bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az istentisztelet után, és a presbiter testvéreket még arra kérem, hogy egy percre maradjunk majd együtt az istentisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 782. éneket énekeljük a másik énekgyűjteményből. A 782. ének így kezdődik, örömömben, bánatomban csak az Úrhoz fordulok. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.